Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Jézus, világ megváltója, így szólítunk meg most, ma, ezen a bűnbánati alkalmon. Nem csak a mi, hanem az egész világnak vagy Te a megváltója, Urunk Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy erre a nagy szeretetre, erre az irgalomra nézhetünk ma is, ezen az alkalmon, ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük azt, hogy láthatjuk a Te szeretetedet, a Te kegyelmedet, amelynek nincs vége. Amely megmutatkozik abban, hogy ma itt lehetünk, hogy tart még az életünk. Hogy megőriztél bennünket, megóvtál minden bajtól, ami veszély fenyegetett bennünket. Köszönjük ezt neked, Urunk, és hálás a szívünk. Hálás a szívünk nem csak azért, mert megvédtél, megsegítettél, hanem azért, mert szóltál is hozzánk. Üzensz is nekünk nap mint nap. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor nem tudunk a Te szavadra figyelni. Nem tudunk úgy a Te szavadra figyelni, hogy aképpen cselekedjünk is. Urunk, most nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi értelmünket, mert tudjuk és hisszük, hogy szólsz, hogy üzensz nekünk. Adj nekünk engedelmes szívet, hogy meghalljuk, megértsük és megcselekedjük a Te akaratodat. Úr Jézus Krisztus, világ megváltója, üdvösségünk megadója. Adj nekünk élő reménységet, élő üzenetet. Adj nekünk a Te szent lelkedet, hogy legyen itt közöttünk, nyugodjon meg rajtunk, változtasson, formáljon bennünket a Te képmásodra, a Te dicsőségedre. Amen. Kedves testvéreim, Istennek szavát Mózes első könyvének 22. fejezetéből olvasom, onnan is az első 14 versből. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére. És áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Kedves gyülekezet, ez az ismert történet tartalmilag döbbenetes. Nem először, nem másodszor olvasom, és most is nehéz megszólalni ezután a történet után. És amikor készültem erre a mai bűnbánati alkalomra, ez a kérdés fogalmazódott már bennem akkor is. Hogy kérhet Isten ilyet? Milyen az ilyen Isten, aki ilyen dolgot kér, hogy áldozza fel a fiát? Áldozza fel a fiát, nem is akárhogy. Azonban tovább gondolkodva a történeten, megláttam még más dolgokat is felvillanni. Van ebben a történetben félelem, de ott van a történetben a reménység is. És ezekről szeretnék most beszélni a testvéreknek. Olyan megvilágításban, hogy először szólnék arról, ez a történet hogyan íródhatott meg. Beszélni arról, aki megírta. Majd Ábrahámról, végül pedig Izsákról, hogy hogyan élhették ők át ezt. Aki a történetet leírta, a történet írója, tudjuk, hogy aki történeteket ír, az a múlttal foglalkozik. Már megtörtént eseményt ír le, nem mint aktualitást éli át, csupán formába önti. Már távol van a megtörtént eseményektől, de mégis megpróbál művészien, szépen irodalmian fogalmazni. Azonban itt van még egy dolog. A távolság miatt, hiszen már megtörtént ez az esemény, tudja a történet végét is a történet írója. Amit már mi is tudunk, amiről már mi is hallottunk. A bevezető mondatban ez így hangzik. Az egész történet egyfajta vizsgapróbatétel, hiszen így van a felirat, Isten próbára tette Ábrahámot, és ezzel már a történet írója előre jelzi ennek az első hallásra döbbenetes cselekménysorozatnak a pozitív kimenetelét, a pozitív visszhangját. De hát tudjuk, aki benne van egy próbatételben, aki benne van egy nehéz időszakban, bizonytalanságban, mint Ábrahám és Izsák, azok még nem tudnak úgy tekinteni előre, hogy látnák a biztos jövőt, a történet pozitív végét. És bizony, a történet végén még egy gondolat felhangzik, hogy a Biblia Istene nem igényel ember áldozatot, sem vallási okból, sem pedig valamiféle általános emberi okból. Arra meg végképp nem lehet semmiféle indok, hogy valaki mást áldoz fel maga helyett, annak érdekében, hogy ő maga megúszta, vagy végül szerencsésen keveredjen ki az ügyből. Mert Isten az ember oldalán áll, Isten gondoskodik. Nem kell amiatt aggódnunk, hogy az ő áldozatává válunk. Nem kell amiatt aggódnunk, hogy Isten olyat kér tőlünk, amit Ábrahámtól kért Isten. De elgondolkodható a történetben, hogy éppen ellenkezőjéről szól mindaz, amit elhangzik. Mint az, hogy Isten az ember oldalán állna. Mint az, hogy Isten nem kér olyat az embertől, mint amilyet Ábrahámtól kért. Bizony, itt, ami megtörténik, egy valóságos esemény. Nappal játszódik, tudatosan élik meg a szereplők. De az a jó, hogy ahogyan mi tudjuk, és az elbeszélés tudta, egy kánaáni környezetben az istenségeknek bizony embereket áldoznak. Évszázadokon át a hivatalos tiltás ellenére is részt vettek ezeken az áldozati alkalmakon izraeliták is. A szomszéd népek ezzel az áldozati rítussal akarták maguknak biztosítani a folyamatosságot, a leszármazottak sorát. A vallási köntös alatt valójában nagyon emberi érdekek húzódtak meg. A szaporulat és a fajfenntartás biztosítása. A leíró tehát tudta azt, hogy ami itt történik, hogy itt Isten egy ember áldozatot kérne. Ez valójában a környező népek életében volt jelen. A környező népek élték meg így az Isten hitüket, és azért, hogy biztosítsák maguknak a faj fenntartást, biztosítsák maguknak a jövőt. És bizony, itt ez leíró nagyon erőteljesen egy parancsolást ad itt Ábrahám elé. Azt mondja, hogy engedelmeskednie kell minden indoklás, minden ellentmondás nélkül. Úgy feszti le Istent a leíró, hogy ő elvárja az ember áldozatot, hogy ő minden indoklás nélkül engedelmességet vár. Minden indoklás nélkül. Ezt tudjátok, testvérek, itt találtam meg a kérdésemre a választ, hogy hogyan kérhet Isten ilyet, mikor pontosabban, alaposabban végignéztem ezt az igerészt, hogy itt az Isten szót egy általános értelemben vett szóval használja, ami alatt aztán ki azt ért, amit akar. Csak ott történik az Isten szó használatában változás, amikor az angyal megszólal. Ne nyújts ki a kezedet a fiúra! Itt hirtelen Úr angyaláról esik szó. Az Úr neve pedig a Bibliában Istent jelöli, aki az emberekhez fordul ezzel a névvel, és így teszi magát felismerhetővé. Miközben más istenek, vagy istenemberek az ókorban akár ember áldozatot is megkívántak, az Úr, a Biblia istene ezt nem kéri. Azt mondja, ne nyújts ki a kezedet a te fiadra, ne bántsd őt. És itt van az igazi felszabadulás. Itt van az igazi nagy üzenet, amikor a mi Istenünk valóban a Biblia istene. Amikor nem a környező népek istene szerint próbáljuk őt megközelíteni, hanem az szerint, amit a Biblia mond, hogy a mi Istenünk, ne nyújts ki a kezedet a te fiúdra, és ne bántsd. Az Úr angyala megszólal. Nagyon nagy tanítás ez. Az akkori emberek számára, és a mi életünkben is. Nagyon sok mindent megenged Isten az életünkben. Nagyon sok útra elvisz bennünket, de nem enged egy bizonyos pontnál tovább. Ponton az életünkben mindig megszólal az Úr angyala. Megszólal, és beavatkozik az életünkbe, ahogyan az ő népének az életébe, ahogyan az ő kiválasztottjának, Ábrahámnak az életébe is. De bizony, Ábrahám, a hit hőse, ebben a történetben nagyon-nagyon kiszolgáltatottan áll előttünk. Ábrahám útja most félelmek és kételyek között megy, és rá kell, hogy lejjen arra az útra, ahol szembesül a kételyeivel, a reménytelenségével. Tudjuk jól, hogy Ábrahám, az apa már egyszer feláldozott egy fiút. Nem a halálnak adta át, hanem az életét korlátozta. Ez Izmael volt, Hágár fia. Izsák születése után nem tetszett a szerencsés anyának, hogy egy másik fiú is örököse legyen, és osztozzon az ő fiával. Az első fiút Üzzel anyjával együtt, ez volt a kívánsága Ábrahám felé. És itt újra megállhatunk. Hová tűnt ekkor ennek az anyának a szívéből az anyai érzés a másik fiú iránt? Hová tűnt ekkor ennek az anyának a szívéből az asszonytárs iránti együttérzés? És Ábrahám bizony engedett neki. Engedett neki, és elűzte őket. De feltehetjük a kérdést, hová lett az ő apai érzése? Hová lett Ábrahámnak az apai szíve? Vajon háttérbe szorította azért, hogy Sárához hasonlóan ő is az egyetlen fiúba helyezze minden reménységét és büszkeségét, mivel neki ígértetett a népek jövendője? Bizony, Ábrahám is itt. Elgondolkodtató, hogy engedelmeskedik a feleségének. Engedelmeskedik, és elűzi Izmaelt, és Izmaelnek az anyját. És bizony, amikor egyetlen valamiben, például itt Ábrahám a fe Izsába helyezte minden bizalmát, amikor ebbe van minden elvárás, minden energia, akkor valamitől mindent várunk szinte, a jövőt, a reménységet. És ha ez nem Isten, és ez nem Isten akarata szerint való, akkor ott valami összeomlik. Akkor ott valami miatt meg kell állnia az életünknek. Hiszen Ábrahám az egyetlen szeretett fia iránti vonzalmában éri utól Ábrahámot ez a krízis, ez a nehézség, ez a megállás. Hiszen ebből az egyetlen egybe űzi bele, teszi bele minden reményét, az egész jövőjét. És hát bizony, és hát azért az egyetlen egy, mert a másik már nincs ott. És hát azért az egyetlen egy, mert a másik fiát már elűzte. Izsák azért az egyetlen egy, mert a másik fiát már nem tudja, hol van. Valahol a pusztában él. Bizony, ez a megosztott apaság, ez a megosztott szeretet, hogy csak az egyetlen egybe veszi a jövőjét, és a várandó, előtte lévő mindenféle lehetőséget, akkor megállítja Isten az embert. És hozzátartozik ehhez az úthoz itt Ábrahám életében, hogy apaként egészen elvesszen. Rájöjjön arra, hogy mit jelent neki a fia. És talán rájött arra, és erről nem tudunk pontosan semmit, mint jelentett neki az a másik fia, amikor már az egyiket elveszíti. És talán ebben a helyzetben, amikor mindent elveszítünk, amikor a legdrágábbat elveszítjük, akkor értékelődhet fel minden más is. És nyílhat fel a szemünk mindarra, hogy addig talán nem értékeltünk. De Ábrahám életében itt nem csak a családi reménységet és jövőt jelenti számára Izsák, hanem valami többet is. Hiszen Isten ígérete is benne van. Isten ígérete hozzáfűződik. És ott van Ábrahám, megy fiával fel, az útra, a hegyre, és akkor milyen gondolatok játszódhatnak benne le. Talán nem is volt igaz az ígéret. Talán nem is volt tényleg úgy, ahogy Isten mondta. Talán elveszítik mindenét, ami eddig volt. Nem lesz érvényes az ígéret a népére nézve, családjára nézve. Összeomolhatott ez az ember teljesen. Hiszen amikor reményeink és váradalmaink egy bizonyos személyhez kötődnek, bennük válnak kézzelfoghatóvá, saját jövőre irányuló várakozásainkat mi is gyakran vetítjük rá gyermekeinkre, talán a partnerünkre. Minden tervünk megvalósulását tőlük várjuk, és itt gyakran keverjük össze őket a jövővel, mint a jövő hordozói, gyakran túl is terheljük őket a saját váradalmainkkal. És ezzel bizony összeroppanthatjuk őket is, és magunkat is. Mert a gyermekeink, egy-egy személy az életünkben nem a jövő meghosszabbítása, hanem számunkra a jövő az, hogy megéljük Isten előtt a magunk, a saját életünket. Ábrahám vajon azt gondolhatta-e, hogy Isten visszavonja az ígéretét, szavát? Azt gondolom, hogy felmerültek benne ezek a kérdések, és ott voltak benne ezek a félelmek. Sok minden elgondolkodhatott az apaságán, a gyermekén, a jövőjén, mindenén. Lefuthatott sok minden az ő gondolataiban. Én azt gondolom, hogy mindemellett ott volt a szívében a reménység is, mert különben nem tudta volna végigjárni ezt az utat. Nem tudta volna ezt a próbát úgy megtenni, ahogyan megtette. Lehet, hogy megingott az Istenben való hite is, ahogy mondtam, hogy talán ez az Isten az ő Istene is, ember áldozatot kér, mint a környező más istenek. De azt gondolom, hogy mindemellett ott volt az odafordulás és a hűség Isten felé. Odafordulás hozzá, és menni ezen az úton. Mert bizony, Isten hűségét és szeretetét már megtapasztalta. Megtapasztalta és tudta, hogy mennie kell. Tudta, ott volt valami a szívében, hogy nem hagyta el őt az ő Istene. Az ő Istene, aki nem kér ember áldozatot. De testvérek, vajon mi nem kerülünk-e ilyen állapotba, akkor teljesen összeomlik a hitünk. Amikor talán kételkedünk, amikor talán olyan dolgok előtt állunk, hogy megdöbbenünk, és nem is tudunk talán mit gondolni. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen próbák. Mindannyiunk életében vannak ilyen időszakok, amikor sok minden lezajlik a gondolataimban. Amikor sok minden megfogalmazódik a hitünkre nézve. Jól hittem? Jól értettem? Tehát gondoljunk csak a tanítványokra. Gondoljunk a tanítványokra, Jézus tanítványaira, amikor az ő reményeik hordozója, amikor az ő jövőjük, Jézus Krisztus, aki ott volt közöttük, tanított, betegeket gyógyított, ördögöket űzött ki, halottat támasztott fel. Mikor jött az ellenség, nem állt ellen, átadta magát, odaadta magát nekik, engedte, hogy keresztre feszítsék. Engedte és vállalta a halált. És mit csináltak a tanítványok? Azt olvassuk, mindjárt elhagyták őt és elfutottak. Bizony, az ígéret a tanítványok számára ott és akkor abban a pillanatban semmivé foszlott. Látják Jézust, a védekezés nélküli, kiszolgáltatott embert. Már nem látják benne Istent. Már nem látják benne a megváltót. Nem látják benne az üdvösségük megadóját. Már nem látják benne. Már az első próbában mindent gondolnak. Milyen Isten ez? Olyan, mint a környező népek istene? Van egyáltalán? Hol van ő? Milyen ő? Gondoskodik ő? De bizony, tovább megy a történet. És tudjuk azt, hogy a tanítványok is megtapasztalták, és meglátták. De ez a kiszolgáltatott Isten feláldozta magát emberként, és meghalt a mi bűneinkért, megértették, hogy Isten nem kéri a mi emberi áldozatunkat. Egyetlen fiát kérte. Az ő egyetlen egy fiát, Jézus Krisztust, a mi bűneinkért, a mi kérdéseinkért, a mi hitetlenségeinkért, ami megfutamodásainkért, ami sokszor Istentől távol való életünkért, az ő egyetlen egyét, mert neki csak egyetlen egy fia volt, Jézus Krisztus, de ő ezt kérte, és ő ezt engedte, hogy feláldoztassék. Feláldoztassék mi érettünk, te érted és én értem. Azért, nekünk ne kelljen ember áldozatokat hozni. Azért, hogy nekünk ne kelljen a másik embert feláldozni, esetleg a saját céljaink érdekében. Mert nem a másiknak, legkevésbé a másikat kell hibáztatnunk egy-egy bűnünkért, egy-egy tévedésünkért. Ebben az elbeszélésben erről is szó van. Ne a másik embert tegyük felelőssé a mi bűneinkért. Ne a másikat áldozzuk fel a mi tévedéseink, hibáinkért. Milyen könnyű bűnbakot keresni a másikban. Milyen könnyű a másikat hibáztatni. Milyen könnyű a másikat lenyomni, magunkat pedig felemelni. Ebben a történetben az ifjú Izsák helyett Ábrahám egy kost áldoz fel. Azaz, a fiatal bárány helyett, amiről még útközben esett szó, az apa állatkost áldozza fel, az apa állatot áldozza fel, hogy a fiatal bárány életben maradjon. Ábrahámnak önmagából is fel kellett áldoznia valamit annak érdekében, hogy a fiatal Izsáknak biztosítva legyen a jövője Istennél. Testvéreim! Ezen a mai bűnbánati alkalmon így vizsgáljuk meg magunkat. Mi az, amiben a másikat hibáztatjuk a mi bűneinkért? Mi az, amiben a másikat tesszük felelőssé a mi tévedéseinkért? És ezt a történetet nem zárhatjuk le anélkül, hogy pár pillanatra Izsák ne kerüljön a látóterünkbe. Ő az áldozatul kiszemelt ember. A megkötözött és végül kiszabadított fiú maga az élő üzenet. A történet ezzel a kötél levétellel, tehát a megszabadítással nem ér véget. Az, akinek a legtöbbet kellett elviselnie ebben a történetben, minden szó nélkül tovább megy. Passzív szenvedő marad, mint korábban. Nézzük Izsákot egy pár pillanatra még. Izsák nem mondott semmit. Némán tűri, hogy a testvére elmenjen, csak azért, mert az anyja így akarja. Apjának feltett kérdése, hogy hol van az áldozatra való bárány, két értelmű választ kap. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Ennek az értelmére akkor döbben rá először, amikor apja megkötözte őt. Tehát ez volt az értelme. A szabadítás előtti utolsó gesztus, amit felfogott, ez volt. Apja széttárt karja a késsel. És elgondolkodhatunk itt újra. Mi dolga az ilyen apának Istennel? És mi dolga van Istennek az ilyen apával? És mindkettőknek ő vele. Megdöbbentő és megrendítőek ezek a kérdések. És ha belegondolunk Izsák állapotába, Izsák bizony jött, egy gyilkosság előtti állapotban volt. Ezt így élhette meg. És nem akár, hogy a saját apja akarja őt megölni. Ezt a fiút, aki ott megy az apjával engedelmesen. És bizony, nem biztos, hogy ennek az embernek az életében a feláldozott kosképe maradt meg, hanem az Istenben hívő apa felé nyúló keze. És utána olvasva tovább a fejezeteket, Izsák szinte megnémul. Több szavuk nem nagyon van már Ábrahámmal, nem nagyon beszélnek már ők. Egyáltalán nem lehet csodálkozni azon, ami ezután történik. Ott van az erős apa hatalmának árnyékában. Gondoljuk bele a feleségére, az apja választja ki Rebeka személyében. Sára az anya halála után vele vigasztalódik. Itt sem esik szó Izsákról. Ezután másodszor megházasodik az apa, s rekordidő alatt 6 fiút nemzik. Végül Izsáknak is sikerül 2 fiú, ugye az ikreket, Ézsau és Jákob. És amikor pedig Izsák eléri a 100. esztendőjét, gyenge és vakember lesz. És Jákob Rebeka biztatására kicsalja tőle az elsőszülöttnek járó áldást, és gyalázatosan félrevezeti őt, méghozzá kegyes szavakkal. És az fogalmazódott meg itt bennem, hogy Izsák egy életen keresztül, minthogyha úgy látná Istent, mint aki újra és újra kiszolgáltatott, a feláldozott, a megcsalt ember állapotában van. És közben pedig mindennek ellenére ő a kiválasztott. Ő az ígéret hordozója. Ő az ígéret hordozója anélkül, hogy ebből konkrétan újra és újra átélne valamit. Isten csak szenvedve passzívan éli át és ismeri meg Izsák. És elgondolkoztam azon, hogy hányszor és hányszor úgy éljük meg az életünket, a hitünket, hogy talán szenvedése, passzivitása, próbatételek vannak folyamatosan az életünkben, és azt hiszük, hogy Isten elvetett, közben pedig kiválasztottak vagyunk, ahogyan Izsák is kiválasztott. Mert a mi gondolataink ugyanem az Isten gondolata. És Izsák bizony Isten kiválasztott embere volt, bár tele volt az élete nehézséggel, küzdelmekkel, próbatételekkel, de bizony ő Isten kiválasztott gyermeke volt. És Isten azt mondja, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És testvéreim, ez legyen a végszó. Legyünk akár apa szerepben, akár gyermek szerepben, legyünk bárhol, bármilyen helyzetben, bármilyen próbatételben, bármilyen bűnök vagy nehézségek között, Isten irgalmasságot ad, és irgalmasságot akar, nem áldozatot, mert az ő egyetlen egy fiát már feláldozta érettünk. Amen. Mennyei édes atyánk, köszönjük neked azt, hogy most egy teljesen más oldalról találkozhatunk ezzel a történettel. Más oldalról világítottad meg a mi számunkra. Köszönjük azt, hogy Ábrahám, Izsák és a történet leírója is ugyanolyan emberek voltak, mint mi itt egyenként. Ugyanúgy élték a földi életüket, mint ahogy mi. Abban a korban is, azok között, a körülmények között, amikor őket éppen megteremtetted. Urunk, most megállunk bűnbánattal előtted azért, hogyha hallgattunk a környező népek isteneire, a környező népeknek a sugallatára, hogy te milyen Isten is vagy. Urunk, köszönjük, hogy te irgalmasságot és nem áldozatot kérsz tőlünk. Köszönjük azt, Urunk, hogy te kegyelmesen tekintesz ránk. Kegyelmesen még a mi bűneinkre is. Urunk, bocsáss meg a mi bűneinket. Bocsáss meg a mi tévedéseinket. Bocsáss meg a mi hibáinkat, amit talán akarva vagy akaratlanul, de elkövettünk döntéseink által. Urunk, kérünk téged, hogy szűj bennünket újjá. Add nekünk a te szent lelkedet, hogy ezen keresztül is így lássuk az életünket. Ha talán próbák között, mint Izsáknak az élete, próbák között is van az életünk. Hogy tudjuk azt, hogy ha talán távol is érezzük magunkat tőled, vagy próbák között vagyunk, te nem veszed le a te tekintetedet, a te kezedet a mi életünkről. Így állj meg bennünket, Urunk, családjainkkal, gyülekezetünkkel, országunk népével együtt. Jöjj, drága Szentlélek, lakozz a mi életünkben, a mi jövőnkben, és Urunk Istenünk, te légy a mi jövőnk, a mi reménységünk, Jézus Krisztus által. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.